Szerint mi a bűn?
Én az újságokból, tévéből, filmekből és regényekből tájékozódom. Azokból meg lehet érteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen.
Köszönöm szépen. Ő szerint mi a bűn?
Nézőpont kérdése, hogy mit nevezne bűnnek. Az nem abszolút, hanem relatív fogalom. Attól függ, hogy ki és milyen helyzetben tesz valamit.
Ön szerint?
Szabad vagyok, bármit megtehetek. Ügyesnek kell lenni. Addig semmi sem bűn, amíg rajta nem kapnak.
Ön szerint?
Ó, a válasz egyszerű. A bűn az, ha a törvény ellen vétünk, és ezért elítél a bíróság. Más semmi.
A törvényt én szabom. Ami nekem jól esik, az nem bűn. Lálni, ha a másik is élvezi. Csak más ne korlátoznak a jogaimban.
Köszönöm szépen. Na hát, ugye ilyesmi véleménye van az embereknek a bűn kérdéséről. És ha a felnőtteknek ez a véleménye, akkor ugye a gyerekek is hasonlóan vélekednek a bűn kérdéséről. Ezért fontos dolog, hogy beszéljünk a bűnről. Mert az embereknek nem biblikus látásuk van erről, és mi pedig azt szeretnénk megtanítani a gyerekeknek, hogy Isten hogyan gondolkodik a bűn kérdéséről. Első ez, hogy torzképük van, a második az, hogy bibliai bűn ismeret nélkül nincs üdvösség, illetve megtérés, inkább így mondom. Mert ameddig valaki Isten nem vezet el bűnbánatra, bűnismeretre, önismeretre, addig nincs is szüksége a megváltásra. Amikor...
Kérdezzetek egyet, csak most hogy a bűnlátást Isten adhatja, csak ember magától nem jut el oda.
Én így vallom, hogy ez Istennek a munkája. Minket abban bízott meg, hogy erről tanítsunk, és ő az, aki meggyőz bűnigazság tekintetében.
Tehát, de azt, de attól, hogy én beszélek a bűnről, attól nem jut valaki ilyen.
Ez Isten munkája. Ez Isten munkája. De a mi felelősségünk, hogy... De a mi felelősségünk az, hogy tanítsunk. Mert ha nem tanítunk, akkor...
Pont egy ilyen helyzet van az öreget. Akkor kell elfogadnom, hogy Isten megkegyelmez nekem.
De ki az, aki munkálta ezt benne?
Nem munkálta ki.
Valaki rábeszélt erre? Ha nem?
De már mielőtt... Hallottam, hogy Jézusról is.
Én hiszem azt, hogy ez Istennek az előmunkája volt, aztán meghallottad az evangéliumot, abban is meghallottad, hogy hogyan gondolkozik Isten a bűnről, de ezt Isten tudja munkálni. Van, akinek évtizedekig prédikálhatunk a legjobban a bűnről, és soha nem jut el ide, mert egyszerűen Isten nem munkálja ezt ő benne.
És akkor elkészít. De akkor őt maga felfoghatja Istennek, hogy hát Istennek ezt nem mondja.
Szerintem ellentártő Isten munkája.
Ilyen kérdésem, hogy ha Isten van szerint a Szentlélek ellenéből, hogy igen, igen, mert azt már Szentlélek végzi, de tudatosan ellent, hogy ezt most te hol beszéltek erről, azt mondta, hogy Évával, Évával. Ő mondta azt, az a Szentlélek elleni bűn. Tehát a dolog belülről van, és én tudatosan ellenállok.
Isten munkája.
Igen, igen, hogy Isten munkálkodik, de nem akarom, és nem hagyom.
Igen.
Az a tudatos, az a
azért már sejtem, hogy ez már az Isten munkája is.
Tehát nem kell, hogy nem kell, hogy nyugodjál már. Csak egy rendben van. Jó utóbb.
Nyugodjál.
Oké. Jó. De megint csak nézzük meg, hogy milyen mit tanít a Biblia bűnről. milyen módszerrel tanítsunk a bűnről. Megint csak azt mondom, hogyha azt a módszert alkalmaznánk, hogy minden bűnről sorban szeretnénk beszélni, tanítani a gyereknek, soha nem jutnánk a végére, tehát ez nem jó módszer. Hanem bizonyos bibliai igazságokat kell a bűnkérdésről megtanítani a gyerekeknek, és akkor ő föl fogja magában ismerni a cselekedetekben is, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Mire is gondolok én itt? Még visszatérek egy pillanatra, azt mondtam, hogy bűnismeret, bibliai bűnismeret nélkül nincsen, így van. Most mutatni fogok nektek valamit, és kérdezem, hogy milyen cérnát láttok.
Fehér, sárga.
Most? És akkor még egyszer.
Fehér.
Hát ez szürke. Ugyanaz a cérna. Ugyanaz a cérna. Attól függ, hogy milyen háttér mögé teszem. Tehát ha magamhoz vagy a környezetemhez mérem magam, akkor úgy tűnök magam szemében, mint a fehér. De ha Isten szentségéhez mérem magam, akkor feketének tűnök. Na, és akkor térjünk vissza arra, hogy mit kell tanítanom a bűn kérdéséről. Megint csak nem a bűnökről fogunk sorban tanulni, hanem általános igazságokat a bűnről, amit meg kell tanulni. Itt sem érdekes a sorrend, csak valamilyen sorrendben elő kell vennünk. Az első, hogy a bűn Isten ellen irányul. Mert ma a szemlélet a bűn kérdésében horizontális. Én megcsapom őt, ő neki fáj, tőle kell bocsánatot kérni, vele kell rendezni. A bibliai szemlélet nem horizontális, hanem vertikális. Amikor én vétkezek, akár egy embertársammal szemben is, akkor én Isten ellen vétkezek. Mert az ő törvényét hágtam át, és ezért neki kell számot adnom, és vele kell rendeznem ezeket a dolgokat. A Bibliában sok ilyen igét találunk, például az 51. Zsoltár 6. vers, amit ki van írva, Dávid imádsága, és azt mondja, hogy egyedül te ellened vétkeztem. Holott tudjuk jól, hogy vétkezett Becsabé ellen, vétkezett Uriás ellen, meg is ölte őt, ölette őt, és mégis amikor igazi bűnismeretre jut, akkor rádöbben arra, hogy én Isten ellen vétkeztem, és vele kell rendeznem. Mit mond a tékozló fiú ellenet? Azt mondja az apjának. Először is vétkeztem az ég ellen, Isten ellen vétkeztem, és te ellened is. Mit mond Jézus Pálnak, amikor megállítja a Damaszkusz úton? Saul, Saul, miért üldözöl a keresztényeket? Nem? Azt mondja, hogy miért üldözöl engem? De ő kiket üldözött? Ő a keresztényeket üldözte. És mégis azt mondja, hogy miért üldözöl engem? Mert ez ellenem való vétek. Na hát, több ilyen igét találhatunk, és láthatjuk azt, hogy szükséges, hogy a gyerekek azt megtanulják, hogy amikor én vétkeztem, akkor Isten ellen vétkezem, és vele kell rendbe hoznom a dolgokat. Persze van földi vetülete is, és anyától is, vagy apától is bocsánatot kell kérni, vele is rendezni kell. És ezért fontos, hogy amikor valamilyen bűnről van szó, akkor mi tudjunk ahhoz valami isteni parancsot, vagy valamit hozzátenni, hogy lássa azt, hogy Isten igéje ezt és ezt mondja. Pofonvágom a testvéremet, akkor el lehet azt mondani, hogy Isten azt mondja, pedig Isten azt mondja, hogy szeresd a te felebarátodat, sőt, még az ellenségedet is szeressen. Szemtelen volt az édesapjával, azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyen erre, ezen a földön. Puskáztam dolgozatnál. Ne lopj, mert ezzel elloptad a másik dolgozatának a gondolatait. Tehát ezért is fontos, hogy egy igével alátámasszuk, hogy lássa azt, hogy valóban Isten ellen vétkezett. Alkalmazás, ha a bűn Isten ellen irányul, vele is rendeznem kell, Isten ellensége lettem, ő büntet meg érte, elválaszt tőlem, akkor ismernem kell az ő parancsait, hogy mi a helyes és mi a nem, és így tovább. Nézzük meg, mi a második ilyen igazság. A bűn egyetemes, vagy inkább úgy mondanám, hogy mindenki vétkezett. Nincs kivétel. Minden ember bűnös. A New Age ma azt mondja, hogy az ember jó, csak ki kell belőle bányászni. Kifejlődjön belőle a jó, ami benne van. Isten igéje pont az ellenkezőt mondja, hogy mindannyian bűnös természettel születtünk. Hoztam nektek egy kis példát, egy szép piros almát. Mindenki, amikor lát egy ilyen piros almát, megnézi, körbenézi, ó, nincs ebben kukac, nyugodtan beleharaphatok. Hát harapjunk bele ebbe az almába, és kibújik egy kukac. Hogy hívják?
Csalás.
A csalás kukaca. Kibújik egy másik kukac. Na és itt van egy csomó kukac, ezt is majd elküldöm nektek e-mailbe, de csak annak tudom, akinek Gmailje van. Igen, ki tud nyomtatni. Jó? És az... Mit? Ja, jó. És van, az nincsen nekem meg e-mailbe, vagy elektronikusan. És van egy, ha te mindenről azt mondanád, hogy te semmiben nem vagy vétkes, az, hogy Isten azt mondja, hogy mindenki vétkeze. Ez a tanítás a gyerekeknek, de most az a kérdésem tőletek, hogy hogyan került bele a kukac az almába?
A kívülről csak papírosnak.
Nincsen rajta a luk, ahol bemászott volna. Aha. Szóval volt valami gonosz lepke, rárepült a virágra, oda rakta a petéit, ugye, körben ütte az alma, megszületett a gyümölcs, és benne van a fertőzés, a kukac. Hát ez lehet egy példa arra, hogy mi is fertőzötten, a bűntől fertőzötten születtünk.
Mert a gyerekeknek én tanítom, tehát hogy aki megszület egy ilyen pici, és mondom, hogy egy éves, két éves unokám, miért, honnan tudja a rosszat? Senki nem tanította rá, nem? Ott van benne. Nem mondom neki, hogy, hogy lőd be az emmát, csak a jót mondom neki, és ott van erre bennet, és tölöki. Honnan van?
Hát a gyakorló szülőknek csak rá kell világítani, hogy, hogy tapasztalják ezt naponta. Hogy nem tanítottunk bizonyos bűnöket, és mégis csinálja a gyerek. Én azt a példát szoktam elmondani, hogy amikor egyszer kimentem az előszobába, azt láttam, hogy a még nem beszélő gyerekem gyorsan hátra teszi a kezét, neki farol a szekrénynek, és így rázza a fejét. Hát megnéztem, hogy mi van a kezibe, valamit elcsort, és rögtön le is tapadt. Nem tanítottuk neki ezt, hogy fiam, ha lopsz, akkor legalább dugd el, és tagad le. Nem tanítottuk ezt. Benne van a bűnös természetében. Ez van. Minden ember bűnös.
Ez
sem marad, tudom, több gyerek, hogy nem egyformán. Valami gyerek így képviselkedik, valami úgy, ők egyformán nevelik. Tehát azért akkor ott van valami különbözőség. Persze. Csinálok rosszat, akkor is, hogyha nem tanítják, hanem...
Ja, tehát aztán a gyerek gondolkodnak ezen, hogy tehát egy éves gyerek is rossz, meg...
Nekünk erről tanítanunk kell, hogy mindenki, nincs kivétel, te sem. De abban a tudatban kell ezt tanítanunk, hogy mi nem tudjuk meggyőzni a gyereket a bűnösségéről. Ezt egyedül a Szentlélek tudja megtenni, de azt a tanítást, amit mi adunk, azt fogja felhasználni. És Isten igéjét. Hogy hol van erről szó, hát ha a római levelet végignézitek, az tele van ilyennel, és még találtok majd ott igeverseket, amelyek mindenről szól, hogy nincs senki, nincs olyan ember, aki ne vétkezett volna. És hát az alkalmazás pedig az, hogy ha nincs senki, akkor én is nem vonhatom ki magamat. Ez alól. Ez volt a második. A harmadik, amiről tanítanom kell, a bűnös természet és a cselekedet. Mi általában a cselekedetekről beszélünk. Hogy ez bűn, az bűn, amaz bűn, stb. És ha csak erről tanítunk, akkor tulajdonképpen azt tanítjuk, hogy ezekről le kéne szoknod. Tehát jó gyerekké kellene válnod. Tudjuk, hogy ez nem megy, de mégis akkor a tanításunk ebbe az irányba csúszhat el. Ezért fontos dolog az, hogy a bűnös természetről is tanítsunk. Hogy neked nem arra kell törekedned, hogy leszokj a bűnről, mert nem is fog menni, hanem neked újonnan születésre van szükséged, hogy Isten átformálja a szívedet, és új természettel ajándékozzon meg téged. Azt a példát szoktam mondani, ha van egy bárányhímlős gyerekünk, elviszük az orvoshoz, és az orvos ad valami olyan szert, régen ez a szinkes rázós volt, amivel bekenték a gyereket, ott, ahol voltak a kiütések, és eltüntette amit? A tünetet, ugye? Tüneti kezelésre volt. De igazi gyógyszert adott nekünk az orvos ezzel? Nem. Mert felületi kezelést, így van. Neki arra lett volna szüksége, vagy a gyereknek arra lett volna szüksége, hogy olyan gyógyszert kapjon, ami a gyökerét gyógyítja meg a betegségnek, és ha ez megtörtént, akkor el fognak tűnni a tünetek is. Hát ugyanez a helyzet a bűnkérdéssel is, hogy mi ne csak a tünetekkel, a tüneti kezeléssel foglalkozzunk, hanem arra irányítsuk a gyerek figyelmét, hogy neked új életre, új természetre van szükséged, és ezt csak Jézus tudja adni, és nem pedig arra pusztítjuk, hogy vedd fel a harcot a bűneid ellen, mert ez nem fog menni a saját erejéből. Ha aztán újonnan született, akkor a Szentlélek elkezd bennünk munkálkodni, és ő erőt ad ahhoz, hogy a kísértésnek ellen tudjunk állni, és sikerülhet több vagy sok kísértést kivédeni. Bizonyára ismeritek a Bújufa alatt című könyvet. Mindenki ismeri? Nem. Jó, hát azt meg kell ismerni. Nincs egy példányod? Afrikában egy orvos próbálja állatmeséken keresztül a bibliai igazságokat tanítani a benszülötteknek, és például van egy olyan mese benne, tanítás benne, hogy a kecske, aki oroszlán akart lenni, fölveszi az oroszlán bőrt, megpróbál úgy üvölteni volt, akit el is hitetett, hogy ő oroszlán, de hát amikor aztán jön a másik oroszlán, akkor az kiderül, hogy ez csak egy... Tehát ilyesmi mesék van, hagyja mindegy, nagyon jó és találó történetek vannak és tanítások vannak benne, ami erről is. A negyedik, ha jól tudom, igen, a negyedik, a bűn büntetést érdemel. És hoztam nektek valami szemléltetést. Bizonyára is ismeritek az ilyen dolgokat, hogy vannak kis bűnök, meg nagy bűnök. Van a füllentés, meg a hazugság. A füllentés kis bűn, a hazugság nagy bűn. Jól beszélek én itt? Van olyan bűn, amire nem kell Isten bocsánata? Ami nem halálos bűn? Hát ez csak látszat. Mert ez ugyanakkor, pontosan ugyanakkor. Ez csak, így is mutathatom, és akkor látjátok, hogy optikai csalódás. Ezen keresztül taníthatunk a gyerekeknek, hogy nincs Isten, emberek szemében van kis bűn, nagy bűn, Isten szemében bűn van, aminek a következménye az, hogy nem mehetünk a Szent Isten elé. Amit Isten elé kell vinni, és ő meg tud bocsátani. Ott tartottunk, hogy igen, a bűnbüntetést érdemel. A társadalmi helyzet az más, és ezt tanulják a gyerekek is, hogy nagyon sok bűnös ember megúszza, és nagyon sok ártatlan pedig büntetve lesz a balekok. Nekem úgy kell élnem itt, hogy ne kapjanak rajta, és akkor nincs büntetés, és minden jól van. Hát Isten szemében ez nem így van, mert ő szent és igazságos, és ő megbünteti a bűnt. Na most természetesen semmiképpen ne ijeszgessük a gyerekeket. Jön a pokol tüze, ahol majd rotyogsz, édes fiam, hanem például abban illusztrálhatjuk, hogy a bűn az elválaszt bennünket Istentől. Távol kell élnünk. És ha ez ott marad közöttünk, akkor örökre távol fogunk élni Istentől. Bujofában van egy ilyen történet, hogy éjjel a dzsungelben kinő egy fal, és elválasztja a jó és a rossz területet. És a rossz területen összegyűlnek az állatok, és azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne átmenni a másik oldalra. Az egyik fölötte akar menni, a másik át akarja törni, a harmadik meg akarja kerülni, a negyedik a kígyó alatta akar, de egyik se jut odáig. És akkor rá kiderül, hogy ezen a falon nem lehet átmenni. Aztán észrevesznek egy ajtót, egy kereszt alakú ajtót, és csak azon, csak ott lehet átmenni a bűn falán. Ez is egy nagyon jó történet. Tehát a büntetésről tanítanunk kell, de vigyázzunk hogyan. Egy igét is akarok nektek mutatni ebben kapcsolatban. Ha nektek kétségeitek lennének, vagy ha segítségül kell hívnotok, a Máté 18-ban a következőt olvassuk. Az első verset olvasom. Abban az órában mentek a tanítványok Jézushoz, mondván stb. Majd ezt nézni fogjuk, ezt a fejezetet. Második vers. Előhíván Jézus egy kisgyermeket középre állította azt. Ott van a kisgyermek, folyik a tanítás, hall mindent a kisgyermek, és a következő tanítás hangzik el Jézus szájából. nyolcadik vers. Ha pedig a te kezed vagy lábad botránkoztat meg, stb. Jobb neked két kézzel vagy két láb csonkán menned az örök életre, mint két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. Tehát erről beszél, ne így beszéljünk nekik, de Jézus egy gyerek jelenlétében beszél az ilyenről. És utána a kilencedik versben megismételned, hogy két szemmel vettetned a gyehenna tűzére. Mondom, hogy nagyon óvatosan beszéljünk ezekről a kérdésekről, de láthatjuk, hogy Isten, ő Jézus gyerek jelenlétében beszélt erről a kérdésről. Igen, erről beszéltünk, vagy most beszélünk, ugye? Hogy büntetést értem el. Vannak bibliai történetek, például a gazdag és Lázár története, ahol gazdag megy a pokolba, a Lázár megy a mennybe, vagy ott van a nagy vacsora példázata, hogy akiken nincs fehér ruha, azt kidobják az örök sötétségre, hol lesz fogcsikorgatás és egyebek. Foglaljuk akkor össze, hogy bűnkérdésről vagy a bűnről mit kell tanítanunk. Ha lehet, akkor ne a füzetből. Ki ellen irányul a bűn? Isten ellen irányul. Hogy?
Hát egy, hogy a torszképük van az
ember. Igen. Tehát a bűn az Isten ellen irányul, ez az egyik. A bűn büntetést érdemel. Mindenki vétkezett. Nem, hát az a büntetés, hogy elválaszt, hanem az, hogy ne csak a bűnökről beszéljünk, hanem a bűnről, a bűnös természetről, hogy gyökeres változásra van szükség, új életre, új természetre. Tehát Isten ellen mindenki büntetés és bűnös természet. Ez a négy dolog, amiről mindenképpen tanítsunk. Na, és én akkor most a szavak nélkül könyvnek a segítségével azt ígértem, hogy bemutatom nektek, hogy mielőtt te elmész, akkor legalább ezt a két színt nézzük meg. Nekem is van egy kis vázlatom, úgyhogy ti is nyugodtan készítsetek vázlatot magatoknak, de ne öt sűrűn gépelt oldalt, mert akkor bele fogtok bukni, hanem valami ilyen kis vázlatocskát, amit én is. Na, akkor most azt figyeljétek, hogy Istenről tanítok, meg a bűnről tanítok egyelőre, és azok benne lesznek-e, amikről is szó volt. Még valamit hadd mondjak el, mielőtt belekezdek, hogy a tanításnak különböző mélységei vannak. Lehet úgy, hogy én csak kijelentek valamit. Isten szent, punktum. Ez nagyon sekélyes tanítás. Hogyan tudnám mélyíteni ezt a tanítást? Második, és itt megint csak nem kell sorrendiségethez kötnöd magadat, hogy megmagyarázom. Az azt jelenti, hogy például próbáltam magyarázni, hogy Isten soha nem követel semmi rossz dolgot. Megmagyarázom, ez már egy kicsit mélyebb. Alátámasztom egy igével, erről is volt szó, hogy avval tudok tekintélyt és súlyt adni a tanításomnak, ha Isten szavát idézem. Mert Isten azt mondja a Bibliában, hogy itt nem kell azt mondani, hogy 1 Mózes 25-42, hanem csak utalok arra, hogy ezt Isten mondja a Bibliában. Isten üzeni. Tehát igével alátámasztom. Aztán mélyíthetem a tanításomat abban is, hogy példát mondok a gyerek életében, és ez egész közel hozza ő hozzá ezt a bibliai kijelentést, és alkalmazom, erről is volt szó, hogy nem csak valami példát adok, amiről magára ismerhet, hanem elmondom, hogy a te életedben ez, ennek mi kell, hogy a következménye legyen. Tehát igyekezzetek majd, és most majd figyeljétek meg, nem mondom, hogy minden igazsághoz mindet fogom alkalmazni, de egyszer ezt, egyszer azt, egyszer amazt, figyeljétek meg, és majd ti is alkalmazzátok így a tanításotokba. Hát kedves gyerekek, én ma hoztam nektek egy ilyen könyvecskét. Téged úgy hívnak, hogy Orsi. Orsi még óvodás, ő még nem tud olvasni, és képzeljétek el ezt a könyvet, még Orsi is el fogja tudni olvasni az óra végére. Azért, mert ebben a könyvben nincsenek betűk, nincsenek szavak, csak színek vannak. És ezek a színek valami nagyon fontos dolgot fognak elmondani nekünk. De ezt nem én találtam ki, amit elmondok majd nektek, hanem ezt én is úgy olvastam a Bibliában. A Biblia Istennek a szava. A teljes írás Istentől van, Istentől is vetett, az elejétől a végéig. Ezt a Bibliában olvashatjuk, Isten maga mondja ezt nekünk, hogy amikor olvassuk a Bibliát, vagy te olvasod a Bibliát, ha már tudsz olvasni, azon keresztül Isten tud hozzád szólni. Ezért nagyon fontos, hogy olvassuk és hallgassuk, és odafigyeljetek ti is, akik még óvodások vagytok, amikor az óvónéni Isten igéjéből beszél nektek. Hát kinyitjuk ezt a könyvet, általában a könyveket az első oldalon szokták kinyitni, de van közületek, Etelka, te már több könyvet is elolvastál. Volt olyan, hogy az utolsó oldalt elolvastad előre? Mert tudni szeretted volna, hogy mi lesz a vége. Hát most mi is ezt tesszük. Az utolsó oldalt, a legszebb oldalt nyitjuk ki. Milyen Mária, Anna Mária? Anna Mária, milyen szín ez?
Aranyszín.
Kért, mire emlékeztet az arany?
A gyűrű.
A gyűrű. És miről szól az aranygyűrű? A jegygyűrű?
Végtelenségről.
Arról is, igen. És? Ha megnézed, akkor az jut eszedbe, ha van ilyen gyűrűt. Szeret engem, ugye a párom azért adta nekem, meg hűséges akar lenni. Így van. Másra is emlékeztet titeket az arany?
Koronára.
Szerintetek ki a leggazdagabb ezen a világon? Bill Gates szokták mondani. Rögtön bevágják ezt. Hát képzeld, a királynál és Bill Gatesnél is van valaki, aki sokkal gazdagabb. Tudjátok kicsoda az? Isten. Isten ezen a világon a leggazdagabb, mert ő teremtette ezt az egész világot, minden, téged is, ő teremtett, és nagyon szeret téged, azért is teremtett téged meg. Mert ha te készítesz mondjuk egy papírrepülőgépet, akkor az kiég. Az a tiéd, mert te csináltad, ugye? Hát azért Isten így minden ezen a világon, mert ő teremtett. Már a Biblia első szava erről beszél. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, aztán az állatokat, növényeket, és az embereket is. Csodálatos világot teremtett Isten. De ez az arany a tisztaságról is beszél nekünk. Mert az aranyat úgy azért csillog ilyen szépen, mármint az igazi arany, azért csillog, mert megtisztítják, kiégetik belőle a sok-sok szennyet, és minél tisztább, annál jobban ragyog. Ezért emlékeztet az aranyszín Istenre, mert ő tiszta, ő szent, így mondja a Biblia. Nincs olyan szent, mint az Úr. Senki ezen a világon. Egyedül ő az, aki soha semmilyen bűnt nem követett el, ő mindig igazságosan ítél, igazságosan ad mindent nekünk, és ő mindig tudja, hogy hogyan kell döntenie. De Isten nem csak tiszta és szent, hanem Isten szerető Isten. A gyűrű erre emlékeztethet, az aranygyűrű. A mennyasszony arra gondol mindig, hogy megnézi a gyűrűjét, és azt mondja, hogy jaj, de szeret engem az én bőlegényem. Hát Isten is nagyon-nagyon szeret. Azt mondja a Biblia, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy még a legnagyobb, ami neki a legbecsesebb, azt is odaadta érettünk. Ennyire szeret minket. Vagy meglátjátok, hogy mit adott Isten nekünk, mennyire szeret bennünket. Na de lapozzunk az első oldalra is. Ez pont az ellentét ennek a szép aranyszínnek. Zsuzsa, milyen színű ez?
Fekete.
Kinek mi jut eszébe a feketéről? Ágnes? A rosszaság. Sötétség. Szoktatok?
Fekete, mint a pokol feneke.
Azt a mindenit, ez igen. Hát bizony, ez a fekete szín, ez a sötét szín bennünket a rosszaságra, a bűnre emlékeztet. Amikor valami rosszat teszünk, akkor azt szeretitek kivilágítani a szobát, hogy mindenki lássa? Inkább sötétbe bújunk, és ott tesszük azt, amit nem akarjuk, hogy lássanak a többiek. A bűn lehet cselekedet, lehet egy csúnya gondolat, és lehet egy csúnya szó is, vagy nem csak csúnya, hanem olyan szó, amivel megbántod a másikat. Amikor te csúnyát mondasz az édesanyádra, nagyon mérges vagy, belágod az ajtót, akkor szerinted te ki ellen vétkezel. Így van, sokan így gondolják, és igazuk is van, hogy anya, nagyon megszomorítottad anyád, de tudod, Isten azt mondta, hogy tiszteld anyádat és apádat. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek a ti szüleiteknek. És mivel Isten mondta ezt, és nem engedelmeskedsz Isten parancsának, ezért ez Istennek is nagyon fáj. És ő ellene is vétkezel. Amikor egy fiú nagyon csúnya dolgot tett az édesapjával, ott hagyta, és elköltözött otthonról, és bűnbánatra jutott, akkor úgy ment haza, és azt mondta, hogy apám, vétkeztem az ég ellen, Isten ellen, és te ellened is. Igen, amikor bűnt követünk el, akkor nem csak egymást bántjuk, hanem Istent is bántjuk. Talán azt gondolod most, hogy igen, én ismerek olyan gyerekeket, akik ilyen rosszak. Mindenféle rosszak, de én nem. Hát rólam mindenki azt mondja, hogy olyan angyal vagy, mindig dicsér az óvónéni, meg a szüleim is, mindig csak dicsérnek. Hát tudod, a Biblia, amely Istennek a szava, és Isten belelát a te szívedbe is, és jól tudja, hogy te mit gondolsz, milyen indulatok vannak ott, vagy mit tettél esetleg a sötétben. A Biblia nekünk azt mondja, hogy minden ember vétkezett. Ha most azt mondanám, hogy mindenki álljon föl, akkor ki maradhatna ülve? Senki, ugye? Mindenkinek föl kell állnia. Ha Isten azt mondja, hogy mindenki elkövetett már bűnt, és ha becsületes vagy magadhoz, akkor te neked is be kell vallanod, hogy én se vagyok ebben kivétel. A bűn Istentől választ el. Amikor édesanyja ellen valamit vétkezel, akkor ugye érzed azt, hogy valami rendezetlen dolog, mintha egy fal lenne anya is közöttek. Hát ugyanez van Istennel is, hogy amikor ellene vétkezel, akkor fal van közötted és közöttünk. Mit gondolsz, miért könnyebb nekünk rossz dolgot tenni, mint jót? Sokkal könnyebb mondjuk verekedni, mint simogatni valakit. Vagy sokkal könnyebb csúnyát mondani haragunkban, mint megbocsátani. A Biblia arról beszél nekünk, hogy mi már úgy születtünk bűnösen, hogy ott van bennünk ez a bűnös természet. De Isten éppen ezt szeretné megváltoztatni. A következő oldal majd arról fog szólni, hogy hogyan tudja Isten megváltoztatni a mi bűnös életet. De erről nem beszélek. Most. Majd az óra végén. Mármint az egész végén.